Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Uniós vakcina útlevél és tanácsi vita a koronavírus elleni oltóanyagok elosztásáról. Minden a legújabb COVID-19-el összefüggő EU-s történésekről hamarosan. De előtte arról, hogy Charles Michel az Európai Tanács elnöke, valamint Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke húsvét után, tehát április 6-án Törökországba látogat, hogy találkozzanak Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel. Ankarának ugyanis meglehetősen feszült a viszonya a földközi tengeri földgázkitermelés miatt az uniós tag Görögországgal és Ciprussal. A találkozón várhatóan a migrációs kérdések is szóba kerülnek. Egeresi Zoltánnal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával beszélgettem.
Ugye ez a kérdés végre húzódik vissza, hiszen Ciprusnak az északi részét 1974-ben Törökország elfoglalta, és jelenleg is a sziget 37%-án török ellenőrzés alatt, ahol később ki is kiáltották az Észak-Ciprusi Török Köztársaságot, egy olyan entitást, amelyet Törökországon kívül senki nem ismer el, tehát sem Ciprus, sem az Európai Unió és Magyarország sem. Ez a megosztottság a különböző egyesítési tárgyalások ellenére mind a mai napig megmaradt, és gyakorlatilag nem sikerült megakadályozni azt Törökországnak, pedig népszavazást is tartottak Cipruson, hogy a déli szigetrésznek a csatlakozása előtt ezt a kérdést rendezzék, így az a helyzet, hogy van jelenleg a jelenlegi Ciprus az tag, Európai Uniós taggá vált, míg Törökország az egész helyzet rendezetlensége miatt nem is ismeri el ezt hivatalosan, ezt a nikóziai ciprusi államot, ami egy alapvető problémát jelent a ciprusi török viszony, illetve az EU-török viszonyban, és nyilvánvalóan ebből a helyzetből kifolyólag Törökország a 2010-es évektől kezdve folyamatosan felülbírálja, illetve kétségbe vonja azokat a gázmezői feltárásokat, amit ciprusi felségvizeken történtek az elmúlt nagyjából egy évtizedben, ami egy állandó problémát
jelent. Az EU-s ciprusi felségterületekről beszélünk, nem a törökről.
Így van, pontosan, tehát ez ahhoz, ami a ciprusi és a nemzetközi jog szerint a szigetországhoz tartozna, viszont Törökország azt mondja, mivel ő nem írt alá még. De a kérdésre teljesen függetlenül jóval korábban megszületett nemzetközi jogi egyezményeket, hogy gyakorlatilag azok a felségvizek egy része az Törökországhoz tartozik, másrészt pedig az észak-ciprusi törököknek is jussaban, vagy kell, hogy jussa legyen bármiféle gázmező kitermeléséből, hiszen ez, és ezt igazából mindkét fél ismeri, hogy valahol majd egyesíteni kéne a két szigetrészt. Tehát ez egy,
egyébként, hogyha már jussokról beszélünk, akkor Törökország valahogy kompenzálja az uniós Ciprust?
Semmiféle ilyen
kvázi a földgázkitermelésből származó hasznát az nem csatornázza vissza valahogy az EU-s Ciprusnak, hogyha már az ő felség területein termeli ki az energiát.
A törökök legnagyobb problémája az, hogy a Észak-Ciprushoz kapcsolódó, vagy a törökökhöz kapcsolódó tengeri területeken mindez idáig nem találtak semmit. Csak az észak, a déli ciprusi, tehát az uniós ciprusi részhez kapcsolódó, Izrael és Egyiptom határaihoz közeleső területeken találtak nagy mezőket mindez idáig. És hát ezeknek a kitermelése hát nagyon lassan halad, ez igazából még a jövő zenéje, de hát mindenféleképpen erre fel vannak készülve, hát, hogy a ciprusi törökök szeretnének ebből egy részt kapni. Amire a ciprusi görögség azt mondja, hogy nem, majd akkor, hogyha megtörtént a sziget egyesítése, előtte ezt a kérdést rendezni kell.
Ugye ezzel összefüggésben 2019 őszén az uniós tagországok elfogadtak egy szankciós rendszert, tehát itt a földközi tenger keleti térségében végzett fúrásokkal összefüggésben. Ez hatott-e valamilyen módon Ankarára?
Nem különösebben ezek a szankciók nagyon, hát fogalmazom, úgyhogy finomak voltak. Ugye alapvetően arra szolgálták, hogy a előcsatlakozási alapok egy részét visszatartották, ami hát eleve nagyon kicsi összeg volt, és hát egy török gazdasághoz képest ez ennek minimális hatása volt. Úgyhogy a törökök folytatták is az addigi politikájukat, ami abban öltött testet, hogy a uniós Ciprus által magának vindikált felségvizekre kutatóhajókat küldtek, ezeket hadihajókkal megerősítve, és 2019 végétől 2020-ban folyamatosan ez a probléma új dimenziót öltött, hiszen ugyanezt a tevékenységet kiterjesztették Görögországnak a földközi tengeri területeire, felségvizeire, hivatkozva arra, hogy Törökország 2019. novemberében kötött egy egyezményt a Tripoliban lévő líbiai kormánnyal, amelyben hát egy jóval nagyobb közös tengeri határól állapodtak meg, gyakorlatilag Görögországtól és Ciprustól elvéve tengeri felségvizeket, amit nyilván mindkét ország, az összes többi környező állam és az Európai Unió sem fogadott el, viszont Törökország az elmúlt egy évben folyamatosan küldte a fúróhajókat, hadihajókkal megerősítve, ami nagyon komoly diplomáciai feszültséget okozott, most már nem csak a ciprusi török viszonyban, hanem immár a görög török viszonyban is, és hát ugye ennek volt az egyik folyamánya, hogy Franciaország is úgymond beszállt ebbe a történetbe, és hadihajókat küldött a térségbe, demonstrálandó elkötelezettségét a görög fél irányába, és ezért is dominálta tavaly ősszel a uniós megbeszélések egy részét a törököknek a mediterráneumi ténykedése, hiszen több államnak is a területi szupremáciáját, szuverenitását kérdőjelezi meg a török viselkedés, még akkor is, hogyha szerintük a törökök szerint nemzetközi jogilag ez nekik jár. És hát úgy tűnik, hogy változást mostanra sikerült elérni, hiszen a törökök visszavonták ezeket a fúróhajókat a vitatott térségekről, köszönhetően részben annak is, hogy az utóbbi uniós csúcsokon meglehetősen erős nyomás nehezedett, vagy erős üzenetek érkeztek Törökország irányába, nevezetesen, hogyha ezt folytatja, akkor komolyabb szankciókat helyeztek kilátásba, míg hogyha ezzel eláll, ettől eláll, akkor valószínűleg újra fogják gondolni itt az uniós csatlakozás kérdését, de ami fontosabb és kézenfekvőbb, akkor várható, hogy a menekült kérdésben újabb pénzeket fog kapni Törökország, illetve, és ez Törökországnak a egyik nagyon fontos gazdasági célja az Európai Unióval kapcsolatban, hogy a 1995-ben kötött vámuniós egyezményt, azt újra tárgyalják, kiterjesszék, kibővítsék, és ezáltal megnöveljék Törökország gazdasági lehetőségeit. Egy olyan helyzet, amikor részben a pandémiának köszönhetően Törökország gazdaságilag meglehetősen gyenge lábakon áll.
Hogyha már említette a migrációt, akkor ismét visszatérünk rá. A szír menekültek nagy része most is Törökországban állomásozik. Lesz-e újabb EU-török paktum a menekültekkel összefüggésben, hogy egyrészt az ott tartózkodásukat támogassák, illetve azt, hogy adott esetben ne engedjék tovább őket az unió irányába?
Az eddigi kiszivárgott információk alapján nagy valószínűséggel lesz egy újabb megegyezés a két fél között, ami elsősorban újabb milliárdoknak a kifizetésében fog testet tölteni, azonban, hogy ez pontosan hogy fog történni, ezt még egyelőre nem tudjuk, és valószínűleg nem is a jövő heti találkozón fogják ezt kihirdetni, még akkor is, hogyha fognak erről tárgyalni, ez a következő hónapoknak a kérdése. És hát azért azt ne felejtsük el, hogy Törökországnak azért ez a menekültömege részben még mindig aduász. Nagyjából bő egy évvel ezelőtt, 2020 február végén, március elején volt egy kisebb fajta válság a görög-török határon, amikor nagyjából 10-15 ezer menekült próbált átkelni Edirne környékén görög területre, viszont hát részben uniós támogatásra köszönhetően sikerült megállítani a görög határőröknek, és azóta részben a koronavírus megjelenése miatt ez a kérdés idén is, de lezárult, viszont hosszabb távon ez egy akut probléma Törökország számára, hogy ott van 4 millió ember, az ő státuszuk csak részben van rendezve, gazdasági kilátásaik meglehetősen rosszak.
Egyébként ezt a 4 millió embert, ezt a több mint 4 millió embert mennyire tudta integrálni Törökország, vagy pedig ezek változatlanul menekültáborokban és szállásokon vannak?
A török politika az utóbbi években változott, és gyakorlatilag a menekültáborok döntő részét felszámolta. Ezt itt azért hangsúlyozni kell, hogy nagyjából a csúcson is csak 250 ezer szíriai menekült lakott menekültáborban, most már a számuk nagyjából 50 ezerre csökkent, akik menekültáborban élnek, tehát a döntő többség az jellemzően különböző városokban, vagy a szír határvidékén, vagy a nagy nyugati városokban, például Isztambulban talált lakhelyet, és hát nyilván részben az ő integrációjuk folyamatosan zajlik, viszont a gyerekeknek az iskolába járatása, a munkahely találás az egy állandó problémát jelent, és a szírek döntő többsége, noha volt némi könnyítés a török szabályozásban, de illegálisan dolgozik. Ami részben egy olcsó munkaerőt szolgáltat a török gazdasági szférának, ugyanakkor ezek az emberek helyzet alapvetően kiszolgáltatott, és a pandémia sem érintette túl jól őket, tehát egy migrációs lehetőség azért az benne van ebben a közösségben is, és részben az, hogy ne kelljenek annyian útra, abban az uniós támogatásnak fontos szerepe van, hiszen havi támogatást kapnak ebből a pénzből, amit eddig az Unió kifizetett, és ez segíti az ő boldogulásukat, ami nyilvánvalóan az együttérés a törökországi társadalommal, illetve részben a gyerekeknek a fokozódó iskoláztatása, a török nyelv megtanulása azért hosszabb távon azt jelenti, hogy valamilyen szinten, de mindenféleképpen jobban fognak integrálódni, mint a kis háborús menekültként érkező szülők, de ez egy nagyon hosszú folyamat, és most igazából az Európai Unió szempontjából az időnyerés a legfontosabb cél.
Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Változatlanul a koronavírus járvány és annak kezelése uralja az uniós csúcs találkozókat. Lesz-e, van-e elegendő oltóanyag, bevezetik-e a vakcina útlevelet? Feszítő kérdések. Gyévai Zoltánnal, az EU Monitor főszerkesztőjével próbálunk ezekre válaszokat találni.
Egyre négyen kaptak ugye engedélyt, hivatalos engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől 4 vakcina. Ebből ugye 2 a Pfizer, BioNTech-nek és a Modernának egy új technológián alapuló vakcináját teljesen rendszerint és a menetrend szerint szállítják. Tehát úgy tudom, hogy semmiféle elmaradás nincsen. A Johnson & Johnson valamikor április második felében kezdi meg a szállítását, csak egy oltásról van szó, elég egy oltást beadni majd. 55 milliót szállítanak az Európai Unióba június végéig.
Az elég kevésnek tűnik a 450 milliós lakossághoz viszonyítva.
De nem is, ugye nem is nekik kell ugye, az egészet ugye, szállítani. Ők ugye itt ilyen igazából kiegészítő szerepet fognak betölteni, hiszen a Pfizer 200 milliót fog leszállítani csak a második negyedében, tehát a Pfizer BioNTech-től fog benni érkezni a legtöbb. A Modernától is viszont kevés fog érkezni, viszont a kritikus pont, és akkor visszatérek arra a kérdésre, hogy ki teljesít és ki nem, és ez meg is magyarázza azt, hogy a felgyorsításnak az egyik dimenziója az, hogy gyorsabban lehessen beoltani az embereket az Európai Unióban az, hogy minden gyártó feleljen meg annak a szerződésnek, amit aláírt. Ezt az AstraZeneca nem képes tartani, nem volt képes tartani, most már beszélhetünk múlt időben az első negyedévről, hiszen az első negyedévben 120 millió helyett, amire elvileg szerződést kötöttek, 30 milliót szállítottak le, és úgy néz ki, hogy pillanatnyi kiállás szerint nem lesz sokkal jobb a helyzet a második negyedévben sem, így 110 millió adag fog elmaradni az AstraZeneca jóvoltából. Ez azért fontos, mert van egy csomó ország, amikor a tagállamok kialakították ezt a vakcina portfóliót, akkor be lehetett csekkolni különböző vakcinákra. Van néhány ország, amelyek az AstraZeneca-t nyilván az ár miatt is részesítették előnybe. Egyébként zömében szegényebb országok, Lettország, Horvátország, Bulgária. Meg kell nézni most, hogy ezek az országok hogyan állnak a beoltással, és megkapjuk azt a választ, hogy nyilván esetleg a saját bénázásuk mellett, vagy esetleg lassú, nem megfelelő infrastruktúra mellett. Valószínű probléma az, hogy ők sokkal kevesebbet kapnak az AstraZeneca-ból, hiszen sokkal kevesebb jut az Európai Unióra, mint amire számítottak korábban.
Ezek szerint a különböző gyártókkal az országok külön megállapodást kötöttek? Tehát mindenki válogathatott a meglévő portfóliókból, hogy mennyit akar beszerezni? Nem egyenlő volt az elosztás? És akkor itt egyébként felvettem Sebastian Kurz osztrák kancellárnak a kritikáját, hogy nem egyenlően osztják szét a tagállamok között az oltóanyagokat.
Kezdettől fogva az alapelve az volt, az Európai Bizottság a tagállamok nevében kitárgyalt keretmegállapodásokat a gyártók, megkötöttek elővásárlási szerződéseket, amelyeket aztán utána a gyártók külön megállapodásban fixálták, rögzítették a tagállamokkal. Így volt az, hogy ami Magyarországon is gyakran vitatárgyát képező, hogy ki milyen megállapodást kötött, van egy Európai Unió szintű keretegyezmény, és van a Magyarországnak minden gyártó valahol Magyarország ugye igényel vakcinát, van egy külön megállapodás, amiben részletezik azt, hogy pontosan milyen lebontásban, mikor és hova érkezik be a vakcina.
Vakcinákat egyenlően osztották? Akkor ezek szerint nem egyenlően osztották el a tagállamok között?
Kezdettől fogva az volt a megállapodás, a proráta típusú elosztás, aminek az volt a lényeg alapján történt elosztás, hogy a lakosság szám alapján osztják szét az adott mennyiséget, az egyes ugye, gyártókkal leszerződött mennyiséget, tekötött mennyiséget, a lakosság arányosan osztják szét a tagállamok között. Viszont maguk a tagállamok tértek el ettől a módszertől decemberben, amikor ugye megjelentek az első elérhető vakcinák. A tagállamok maguk úgy gondolták, hogy bizonyos típusú vakcinákból kevesebbet igényelnek annál, mint amire fel legyenek jogosítva. Emlékezzünk arra, Magyarországon is egy pár héttel ezelőtt vita volt arról, hogy a Modernából Magyarország miért nem kér többet. Az azért volt, mert Magyarország úgy ítélte meg, hogy neki a Modernából nincs szüksége kimeríteni a ráeső részt. Ettől függetlenül a ráeső rész papíron mindenki számára elérhető és létezik. Viszont maguk a tagállamok kavartak bele ebbe a rendbe, hiszen úgy gondolták, hogy ők nem kérnek feltétlenül a Modernának, vagy pedig a Pfizer-BioNTech-nek a ráeső részéből, hanem megpróbálják esetleg ebből kevesebbet, másikból viszont úgy próbálnak többet szerezni, hogyha egyes másik tagállamok lemondanak a ráeső résznek egy bizonyos részéről. Magyarán ez egy dinamikus modell alakult ki. Visszatérve a kérdésedre, hogy Sebastian Kurznak mi a baja van ezzel az egésszel, Sebastian Kurz az, hogy egyébként most ráébredt arra, hogy van olyan 10 millió adag, amit a Pfizer BioNTech most pluszban be tud ígérni az Európai Uniónak, erről meg is állapodott az Európai Bizottsággal, felmerült azt, hogy ezt a 10 millió pluszt kinek osszák szét, és milyen elvek alapján osszák szét. A legtöbb tagállam azt szerette volna, hogy azokat a tagállamokat kárpótolnák ebből, az adagból elsősorban, ők kapnák a legtöbb adagot, azok az országok, amelyek az AstraZeneca hibájából hátrányos helyzetbe kerültek a beoltásnál. Kurz viszont úgy gondolta az osztrák kancellár, hogy bár Ausztria mutatói nem rosszak, sőt, átlagosnál jobbak a beoltási mutatói, úgy gondolta, hogy akkor most térjünk vissza egy elegáns sasszéval, valcerral, térjünk vissza az eredeti módszerhez, ami pedig ugye a proráta, tehát a lakosság arányos elosztás legyen. Magyarul azt gondolja, hogy a 10 millió, ha 10 millió, azt is úgy osszuk el a tagállamok között, lakosság arányosan.
És miben állapodták meg az állam és kormányfők?
Abban állapodtak meg, hogy semmiben sem, mert Kurz szeretett volna ugyan legfelsőbb szinten megállapodni a múlt heti Európai Unió csúcson erről, viszont a többiek elzárkóztak ezelől, egyrészt nem értettek Kurzzal egyet feltétlenül, másrészt úgy gondolták, hogy ez nem az a kérdés, amit a tagállamok vezetőinek kellene ezen a szinten megvitatniuk, ezért a nagykövetek hatáskörébe utalták a kérdés rendezését.
Még egy kicsit maradjunk a vakcináknál, sok oltóanyagot gyártanak az Európai Unió területén. Bevezetnek egy exportkorlátozást is, ez miről szól egész pontosan?
Azt hozzá kell tennünk, hogy az Európai Bizottság export átláthatóság és engedélyezési rendszerről beszél, de nagyon mély, nem is kell nagyon mélyre ásnunk ahhoz, hogy lássuk, hogy az exportkorlátozásról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy nem kellő gyorsasággal működik ugye a beoltás. Tehát lassan az Európai Unióban gyorsabban kellene beoltani az embereket, hiszen látjuk azt, hogy terjed a vírusnak ráadásul a sokkal virulensebb változata, ugye ez a brit variáns, ezért rá kéne lépni a gázpedálra végre, és visszatérek gyorsan az első kérdésedre is, nyilván a gyártókapacitásnak a bővítése az a másik a kulcskérdés, amire rá kell most feküdni, rá kell gyúrni, ez is most halad, csak ez nem történik egyik napról a másikra. Az eddigihez képest most nem csak az lesz a kritérium az exportkorlátozások esetében, hogy valaki ne teljesítse a szerződését, hanem az is, hogy megnézik azt, és itt lép be a bit kártya tulajdonképpen a képbe, hogy más országok, megvan-e a kölcsönösség, a viszonosság elve más országok részéről, illetve ha valaki ezt a kölcsönösséget nem tartotta be egy másik ország, a másik pedig, hogy a beoltási aránya, rátája magasabb az Európai Uniónál, ez két olyan dolog lehet, ami alapján az Európai Uniós hatóságok, és tagállami hatóságokra gondolok elsősorban, elrendelhetik bármelyik gyártó esetében az export tilalmat, adott esetben egyébként az Egyesült Királyságba. Az érdekes, hozzáteszem ehhez, és azt érdemes megnézni, hogy az Egyesült Államokkal és Kínával szemben az EU ezt a retorikát nem nagyon alkalmazza, és nem is nagyon erőlteti ezt a dolgot, és pedig állítólag azért is, mert a vakcinák előállításához szükséges alapanyagok jelentős része az Egyesült Államokból és Kínából származik.
A végén és nem utolsó sorban a vakcinaútlevélről lesz-e vakcinaútlevél? Ugye az Európai Parlamentben múlt héten azt hangzott el, hogy lesz és kötelező, míg az illetékes Európai Bizottsági Biztos pedig azt mondta, hogy nem lesz kötelező. Ezt a belga RTL rádiónak nyilatkozta.
Egyelőre ott tartunk, az Európai Bizottság megtette a tétjét, letette a javaslatot az asztalra két héttel ezelőtt. Aminek az volt a lényege, hogy egy digitális zöld oltási igazolvány, bizonyítvány vezetnek be Európai Unió szerte, aminek nagyon fontos, hogy orvosi célokra használják alapvetően majd, tehát egészségügyi célokra, nagyon fontos az adatokat tudni, de hosszabb távon, talán már nyáron is legkorábban használható lesz utazási célokra is.
Tehát, hogy az egyes országokban majd, hogyha a turisztikai szezon elkezdődik végre valahára, akkor ez alapján szelektálhatnak a tagállamok? Vagy kit engednek be, és kit nem?
Igen, az egyik fontos szempont az, hogy milyen információkat kell tartalmazzon ezt. Olyan információk lesznek benne, hogy ki kapott-e valaki oltást, ugye a tulajdonos ennek az igazolványnak, van-e oltása. Ha van oltása, mikor oltották be, és mivel oltották be, tehát milyen vakcinát kapott, és az is, hogyha nincs oltás, akkor mikor volt utoljára tesztje, és volt-e negatív, pozitív tesztje, és volt-e beteg. Ezek az információk lesznek. Visszatérve arra a magyar vonatkozású dologra, hiszen Magyarországon ez sokakat igen, nyilvánvalóan érdekel, hogy a kínai és az orosz vakcinával beoltott emberek is élvezhetik majd ennek az előnyeit. Az Európai Bizottság rutinosan egy rugalmas megoldást javasolt. Ő azt mondta, ami biztos, hogy az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák esetében nincs választási lehetőség. Akit azzal oltottak be, az utazhat majd, ha eljön az ideje, szabadon. Viszont az orosz és a kínai esetében sincs ez kizárva, de ezt a tagállamok belátására bízza. Magyarán azt mondja, hogy Lengyelország döntse el azt, hogy a orosz és a kínai vakcinákkal beoltott magyarok utazhatnak-e Lengyelországba, vagy sem. Hozzáteszem, és visszatérek a kiinduló kérdésre, nagyon fontos. Azt, hogy most mindenki ki mit mond, annak nincs jelentősége, annak lesz jelentősége, hogyha a tanács létrehozza a saját álláspontját, kialakítja, addig nyilvánvalóan mindenki más fog mondani, hiszen ez teljesen természetes.
És adott minden... esetben, bocsáss meg, lesz két igazolvány, mert ugye a magyar kormány is kiállított egy vakcina igazolványt, és ezek szerint akkor lesz egy Európai Uniós is, azt ki fogja kiállítani?
Attól kezdve, hogy hogy lesz egy Európai Uniós vakcina igazolvány, az lesz a magyar is. Tehát én ezt úgy tudom csak értékelni a magyar vakcinaigazolványt, hogy ez pillanatilag Magyarországra vonatkozik, illetve esetleg azokra az országokra, amelyek kétoldalú alapon elfogadják a magyar vakcinaigazolványt. De látni kell azt, akár fél éven belül, vagy néhány hónapon belül, hogyha lesz Európai Uniós vakcina igazolvány, akkor az egy másik igazolvány lesz. Majd egyébként valószínűleg digitális, lehet, hogy papír alapú lesz, de lesz rajta egy kód, QR kód is egyébként, ami alapján fogják majd tudni beazonosítani az illetőt, hiszen ne felejtsük el, létre kell hozni egy Európai Uniós digitális platformot annak érdekében, hogy az információk mindenhová ebben bejussanak. Ugye, hogyha még Spanyolországba utazik egy magyar, akkor a spanyol hatóságok is tudják ellenőrizni azt, hogy ez a magyar illető valóban be lett oltva, és mivel lett beoltva, tehát beengedhetik-e nyugodtan az országba. Ennek a kritériumnak szerintem a mostani magyar vakcinaigazolvány nem biztos, hogy megfelel, mert és a spanyol oldalon nem hiszem, hogy lenne erre nagy fogadókészség, de ez természetes is, hiszen ennek csak tényleg úgy van értelme, ha valaki Európában akar utazni, hogy akkor európai vakcinaigazolvánnyal csinálja, nem pedig 27 különböző igazolvány, nem tudom, milyen ismérvek alapján utazgassanak az emberek, mert sose fog jól vezetni, csak általában egy nagy káosz fog előidézni.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Ezzel véget ért a Brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra.